Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 150. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Dicsérjétek az Urat, így kezdődik. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a keresztelésre készülve a 329. dicséret második versét, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Lukács evangéliuma 9. fejezetéből olvasok a 46-tól 48-ig terjedő versekből. A kisgyermek példája. Azután vita támadt közöttük, tudnék a tanítványok között arról, hogy közülük ki a nagyobb, Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította, majd ezt mondta nekik, aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Kedves testvérek, a gyermekeket kaptuk, mégpedig egy nagyon nagy feladatra, amit itt úgy mond az ige, hogy be kell őket fogadni. Egy szülőnek ez a feladata, kötelessége, mit jelent ez? Például, hogy ne úgy vegyük a gyermeket, mint aki megzavarja a mi eddigi életünket és dolgainkat. valaki mondta héten, hogy megdöbbenve látta a híven azt a családot, amelyikből a két szülő mind a kettő nyomkodta a telefonját, és a gyermekek pedig próbáltak valamelyikükkel kommunikálni, de nem tudtak. Befogadni a gyermeket azt jelenti, hogy nem úgy vesszük, hogy ők megzavarja a mi szórakozásainkat, a mi életünket. Azt jelenti, hogy nem úgy veszem, hogy ő elvesz valamit az én időmből, hanem úgy, hogy én arra kaptam most az időt, és azt kaptam feladatul, hogy meghallgassam, hogy segítsek rajta, hogy vele foglalkozzak. És nem is úgy fogjuk föl, hogy ő oda tolakszik a mi családunkba, a mi kapcsolatunkba, a mi szerelmünkbe, hanem ő mindennek a gyümölcse, és őnek igenis jogos helye van, és jogosan kéri azt, hogy foglalkozzunk vele, hogy igenis meg kell tudnia mindent, amire szüksége van ebben a világban, meg kell tanulnia, rendre kell őt szoktatni, és ez mind-mind a mi feladatunk, befogadni a gyermeket. Miért? Azért, mert az Isten teremtett egy világot, és ebbe minket is beletervezett. És nem úgy viselkedett velünk sem, hogy ezek az emberek ide beletolakodtak a dolgaimba, nem úgy viselkednek, nem úgy éreznek, nem úgy akarnak, nem úgy döntenek, ahogy én szeretném, akkor nincs helyük az én gondolataimban. Nem. Eljött, utánunk jött Jézus Krisztusba. Eljött erre a földre a mindenható Isten, hogy befogadjon minket annyira, amennyire csak tőle telik. Még a bűneinket is befogadta saját magába, és ezért szenvedett kínhalált, hogy ezt semlegesítse, ezt a mérget, amit mi bevettünk magunkba. Befogadott minket az Úr Jézus Krisztus, és benne az Isten, tehát be kell fogadjuk a gyermeket. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki a kisgyermeket befogadja, az annyi, mintha őt fogadná be. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi is kaptunk ajándékot, szeretni, befogadni valót, nevelni valót. Így foglalkozzunk a gyermekkel, és ebben a megerősítést, megerősödést keressük újra meg újra. A gyülekezet adhat ebben megerősödést, újabb segítséget, jöjjünk a gyülekezetbe, mert ez a világ nem ez segítés sugallja, hogy a gyermekeinket befogadjuk, de a gyülekezet mindig kész erre, hogy ebben erősítsen és biztasson mindnyájunkat. Amen. Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Bocsánat. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük meg, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával. Álljunk fel ehhez. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Istenünk, a te csodálatos ajándékod az élet, ezeknek a kisgyermekeknek az élete is, és a minnyájunké. Köszönjük, hogy te mindenről gondoskodni akarsz. Testi szükségeinkről úgy gondoskodsz, hogy szülőket állítasz mellénk. Köszönjük, hogy lelki szükségeinkről is gondoskodtál, amikor megváltottál minket, amikor elkészítetted a bűnbocsánat lehetőségét, az új kezdetet, a kegyelmet. Kérünk, hogy segíts, hogy ezt az oldalát is értékeljük az életnek, hogy ez is fontos legyen számunkra, hogy megérezzük, hogy ez még a fizikai, testi gondoskodásnál is fontosabb. Kérünk, segíts ápolni mindannyiunknak a saját lelkünket, a gyülekezettel való kapcsolatunkat, hogy hitben tudjuk nevelni gyermekeinket. Amen.
Ezt mondja az Úr, ne félj, én nem megváltozom. Neveden szólítottam a téged, enyém vagyok. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rá az arcát az Úr, és könyörüljön az Úr. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet soraiban, a padokban, és mindnyájan foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai gyermekfoglalkozást Nagy Jánosné missziói gondnok testvérünk tartja. Kérjük, hogy a gyermekek most menjenek vele a gyermekfoglalkozásra. Az elmúlt héten eltemettük Üregi Józsefné testvérünket, aki 70 éves korában adta vissza a lelkét teremtőjének. Isten vigasztalja és áldja meg szeretteit, a gyászoló családot. A mai istentisztelten megkereszteltük Bercea Flórián és Nagy Piroska Roland Félix nevű gyermekét, Tari Péter és Raboszki Beatrix Zoé Niobé nevű gyermekét, valamint Juhász György és Kis Enikő Karolina nevű gyermekét. Isten áldja meg a megkeresztelteket és családjukat, adjon nekik bölcsességet, türelmet, erőt a hitben való neveléshez. Hirdetem, hogy június 12-én, tehát mához két hétre, gyermektáboros megbeszélést tartunk. Kérjük mindazokat, akik a gyülekezet gyermektáborában bármilyen feladatot vállaltak, akár fizikai segítséget, akár gyermekek közt való szolgálatot, süteményt, sütést, bármit, azok majd 12-én, két hét múlva az istentisztelet után jöjjenek a gyülekezeti terembe megbeszélésre. Ugyancsak június 12-én, tehát mához két hétre lesz, a hittanos évzáró ünnepségünk, ezt mához két hétre délután 4 órakor tartjuk a gyülekezeti teremben. A jövő vasárnap már péntek estétől az egész hétvégén Mátraházán leszünk sokan a gyülekezetből, több mint 50-en. A lelkipásztor is ott lesz, de meg lesz tartva az istentisztelet, akik itthon maradnak, azok számára is. Aki még a Mátraházi hétvégéről a tudnivalókat nem vette át, azt kérjük, hogy most a kijáratnál kérje. A gyermektáborunk augusztus 8-ától lesz, erre kérjük a általános iskolás korú gyermekek jelentkezését, napközis jellegű táborról van szó, itt Csepelen a Weiss Manfred iskolában lesz a tábor helyileg. Az ifjúsági táborunk pedig az utána levő héten, augusztus 15-től lesz, ez ott lakásos, erre pedig a konfirmációra készülő, illetve már konfirmált fiatalokat várjuk szeretettel, és kérjük az ő jelentkezésüket. Most folytassuk az Isten tiszteletet, énekeljük a 494. dicséretet, a 494. dicséret mind a négy versét. A dicséret így kezdődik. Te néked, Uram, hálát adok hozzám való jó voltodért. Hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből. Esti imádság a karmesternek, húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat! Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Szela. Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz híveivel. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Szela. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig jusson, hanem befogadjuk, és teremjen bennünk gyümölcsöket, az Isten jelenlétének, valóságának a gyümölcseit. Most éppen ezért helyünkről fölkelve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk! Köszönjük, hogy élhetünk, hogy így tervezted, hogy ennek a csodás világnak mi is a részei lehetünk, részesei. Köszönjük, hogy nem kőnek, anyagnak teremtettél. Nem passzív elszenvedői vagyunk ennek a világnak, hanem láthatjuk a te csodáidat. De köszönjük, hogy nem madaraknak teremtettél, akik szintén látják, hanem embereknek, akik bele is szólhatnak mindezekbe, akik tudatosan végig gondolhatjuk, hogy mit köszönhetünk neked. Bocsáss meg, hogyha ezt nem tesszük. Köszönjük, hogy minden vasárnap lehetőségünk van erre itt az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy ide jöhetünk a sok-sok terhünkkel, feladatunkkal, gondunkkal. Köszönjük, hogy itt kisimulhat a lelkünk, erőt gyűjthetünk, hogy a te csodálatos szeretetedben megfürödhetünk. Kérünk, hogy most is munkálkodj bennünk szent lelked által, készíts fel a hétköznapokba, segíts, hogy látható legyen rajtunk, hogy mi hozzátartozunk és neked örvendezünk, benne találunk bűnbocsánatot és vigasztalást. Szent lelkeddel légy velünk, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 239. dicséret első versét énekelve. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Az igehirdetés alapjaként hallgassuk meg Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 21-től 26-ig terjedő verseket. Ezt mondja Jézus Krisztus: hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a föltörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, folytatjuk a hegyi beszéd közös tanulmányozását. Ebben a szakaszban Jézus Krisztus elkezdi magyarázni a törvény némelyik pontját, az ószövetségi mózesi törvény pontjait. Ez az első pont, amit elővesz, ne ölj. Azt szoktuk gondolni, hogy na hát ebben legalább mi nem vagyunk érintettek. Lehet, hogy az összes többi parancsolatnál már nem mondjuk ilyen könnyen ki, de ennél biztos. Ne ölj, hát ez nem nekem szól, vagy ha nekem szól, akkor nagyon jól állok. És Jézus Krisztus megmutatja azt, hogy nem így van. Tulajdonképpen egyetlen egy pontja nincs a törvénynek, amire így könnyedén azt mondhatnánk, hogy igen, ebben én nem vagyok sáros, nem vétkeztem ellene. Mert mit mond? Aki haragszik a testvérére, az méltó, hogy ítélkezzenek felette. Nem csak az, aki öl. Vagy aki azt mondja a testvérének, hogy ostoba, vagy azt, hogy bolond. Vagy azt hozza fel példának, hogyha megyünk a templomi szertartásra, mondjuk egy szép keresztelőre. Itt ugyan áldozatról beszél, de az már ma nincs állatáldozat. Mondjuk megyünk egy szép ünnepélyre a templomba, és ott jut eszünkbe, hogy hoppá, nekünk van egy haragosunk, aki haragszik valamiért ránk, hagyjuk ott a szép ünnepséget, menjünk és béküljünk ki vele, és csak azután jöjjünk vissza. Hát elég kemény példa ez. Vajon mit szólna a lelkész, mondjuk, hogyha így ott hagynánk a keresztelőt hirtelen? De azt mondja, hogy nem ez a kérdés, hogy mit szól a lelkész, hanem az a kérdés, hogy az Isten mit szól, és hogy neki mi a fontosabb. Miért mondja ezt Jézus Krisztus? Azt mondja Jézus Krisztus ezzel, amit mond, hogy az ölés nem ott kezdődik, hogy megfogom a konyhakést és belé döföm abba, akire haragszom. Azt mondtam, hogy abba, akire haragszom, és ezzel már meg is mondtam, hogy valahol másutt kezdődik. És ez nem véletlenül hozza föl Jézus Krisztus a haragot. Az ölés indulata valahol ott belül kezdődik. És ezt már többször elmondtam, az, hogy mi nem tesszük ezt meg, az egyáltalán nem a mi érdemünk. Isten úgy tervezte el ezt a világot, hogy abban legyen törvényszék, legyenek törvények. Tehát minden ember nagyon jól tudja, hogy nem szabad csak úgy megölni azt, akire haragszom. Mert akkor börtönbe kerülök, sőt, ha rossz korban vagy rossz helyen éltem, akkor ki is végeznek. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy éppen ezért nem elég, hogy azt el tudom mondani, hogy én nem öltem meg senkit. Ez egy sokkal belsőbb dolog ennél. Az Isten nem azt vizsgálja, hogy megöltél-e valakit, hanem hogy ha mindez szabadon megtehetted volna, a büntetés következményei nélkül, vajon akkor mit tettél volna? A háborús helyzetekben levő történetek elég sok elrettentő példát tartalmaznak erre, hogy hogy lehet egy embert, akire tán haragszunk, vagy irigykedünk, eltenni lábalól, úgy, hogy ne kapjunk érte büntetést. De Jézus Krisztus mire is figyelmeztet, és mit is mond, hogy az Isten mit vizsgál bennünk, és mire figyeljünk, ezt nézzük meg most pontról pontra. Először is egészében nézzük meg, mire gondol Jézus Krisztus, hogy mi az ölés. Azt mondja, az ölés, ez tulajdonképpen kirekesztés ebből az életből. végső tragédiájának nem tartja Jézus Krisztus az életünk elvesztését, mert ő tudja, hogy van örök élet. Hogy ez a mostani életünk csak felkészülés az örökké valóságra, amely sokkal szebb lesz, mint a mostani. Most tanulunk meg szeretni, közösségben lenni, együtt munkálkodni, és majd ott élünk ezzel, hogy ott már mindenkit tudunk szeretni, és szeretetben együtt munkálkodni mindenkivel. Tehát végső tragédiának nem tartja, de nagyon nagy tragédiának mégis az ölést, mert az kirekeszt az élet további, a mostani világban való élet további folytatásából, és ezért sok-sok lehetőséget elvesz tőlünk. És Jézus Krisztus ezt mondja, hogy a kirekesztés az nem itt kezdődik. A kirekesztés az divatos szó, és én azt mondom, hogy egy kicsit könnyelműen használjuk ezt a szót. Jézus Krisztus nem arra gondol, hogy kirekeszteni valakit valamilyen közösségből, egy munkalehetőségből, vagy egy segítségből, az feltétlenül rossz dolog. Nyilván nem egyformán kell bánni minden emberrel. A kirekesztés valami többet jelent, azt jelenti, hogy az életből, a közösségből rekesztem ki. Mert az élet kapcsolatokat jelent, közösséget másokkal. És itt ragadja meg ezt az egész kérdést Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy te leginkább a veled való közösségből tudsz kirekeszteni embereket. És ez egyenrangú az öléssel. Az ölés annyit jelent, hogy az egész életből, minden kapcsolatból kirekeszted azt az illetőt. De te a magad részéről megteszed ezt a saját életeddel, hogy veled ne legyen kapcsolata. És itt jönnek a példák, amiket azért megnézünk egy kicsit közelebbről. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Nem azt mondja Jézus Krisztus, hogy milyen ítéletre méltó, hanem arra, hogy ítélkezzenek felette. Leginkább úgy mondhatom, hogy összeüljön a bíróság, és kivizsgálják az ügyét. Ugyanis az Ószövetség tud olyan esetekről, amikor az emberölés nem volt szándékos. Hoz ilyen példát, hogyha valaki elmegy a társával fát vágni az erdőbe, és az egyiknek a fejszéréről lerepül a nehéz vas része a szerszámnak, és azzal fejbe találja a másikat, hogy az meghal. Ha előtte nem volt haragosa, ezt is odaírja az Ószövetség, akkor ő nem vétkes annak az embernek az életének a kioltásában. Meneküljön a menedékvárosba. Ki volt jelölve néhány város az ígéret földjén, ahova menekülni lehetett az ilyen esetekben, ha nem szándékosan követett el valami gonoszságot az illető. És ott befogadták, és megmenekülhetett a család vérbosszúja elől. Tehát, ha valaki öl, akkor ki kell vizsgálni. És itt értjük a folytatást, hogy mit mond. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, testvérére, tehát a másik emberre körülötte, akkor az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Tehát itt sem azt mondja, hogy méltó valamilyen büntetésre, hanem méltó arra, hogy ezt is meg kell vizsgálni. Ezzel is vigyázni kell, hogy jogos-e a harag. Nagyon érdekes, hogy némelyik kéziratban ott van ezután, hogy ok nélkül. Tehát ha valaki haragszik a testvérére ok nélkül, az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Tehát, hogy odaálljon lélekben az Isten elé, hogy Uram, jogos volt ez? Ok nélkül ez azért van ott, mert a Biblia azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Az Ószövetségből, a Zsoltárból fel is olvastam ezt a részt, amit idéz az Új Szövetség is. Haragudjatok, de ne vétkezzetek, és úgy folytatódik, úgy fejeződik be, hogy a nap le ne menjen haragotokon. Itt a Zsoltárban úgy hangzott el, hogy az ágyas házatokba gondolkozzatok el, és csillapodjatok. Tehát, hogy még aznap rendeződjön el bennem a harag. Haragudtam, ezt meg is mondtam a másiknak, valami büntetést is talán adtam neki, hogyha erre is jogom volt, mert az én felügyeletem alá tartozik, de ezzel vége. Haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a haragotokon. Tehát legalább a nap lementekor gondolkozzam el és csillapodjak le, hogy igen, én is mennyi rosszat vagyok képes tenni. És nekem is megbocsát valaki, a mindenható Isten. Jézus Krisztusban azért jött le, hogy megbocsáthasson nekem. Azért szenvedte el a kereszthalált. Hát akkor legyek én is képes megbocsátani másoknak. De minden esetre minden harag arra bíztat minket, hogy álljunk oda Isten elé, és kérdezzük meg, hogy Uram, jogos ez a harag? Aztán folytatja, aki pedig, ugye én pedig mondom nektek, aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyafiára, ostoba, méltó a föld törvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Na, itt most ítéletet is mond ki. Ez nagyon érdekes. Aki haragszik, csak meg kell vizsgálni, hogy jogos-e. Még aki azt mondja, hogy ostoba a másikra, azt is csak ki kell vizsgálni, hogy jogos-e. Miért? Mert hát az értelmi képességeink nem egyformák. Lehet, hogy jogos valakire azt mondani, hogy ostoba, nem látott át egy helyzetet, amit átláthatott volna, joggal mondom, abban a pillanatban. De azért vigyázzak, ne szaladjon ki könnyelműen a számon, még ez a szó sem. A mi szánkon pedig mi minden ki szokott szaladni a másikkal szemben. De miért mondja a harmadszor azt, hogy aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Bolond, ezt tudjuk, ez sokkal többet jelent. A bolond az azt jelenti, hogy meghibbant, az azt jelenti, hogy elment az esze. Nem tudom, hogy mondjam szó szerint, de szó szerint ez jelenti. Vagy azt jelenti, ugye a hülye, az bocsánat a szóért, hogy innen hangzik el, de tisztáznunk kell, a hülye az azt jelenti, hogy értelmi fogyatékos. A 18. században a gyógypedagógia szakkifejezése volt. Két részre osztották a gyógypedagógiában részesülőket. Voltak a képezhető hülyék és a képezhetetlen hülyék. Ez szakkifejezés volt. Tudjuk, hogy ma hova jutottunk, és mire használjuk ezt a gyógypedagógiai szakkifejezést. Már most biztos, hogy nem az eredeti értelme szerint. Tehát valami olyat állítunk valakiről, ami rá biztosan, hogy nem igaz. És valami ilyen van e mögött, ahogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha pedig azt mondja a másikra, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Miért? Mert valótlant állított. Ne legyintjünk erre, mert én már hallottam olyanról, hogy gyermekek úgy nőttek föl, hogy folyamatosan hallották, hogy te fiam hülye vagy, te fiam nem vagy normális. És hallottam olyanról, hogy ez maradandó lelki károsodást tett rajta. Tehát, hogy ő el is hitte, amit mondtak róla. És úgy gondolta, hogy ő alávaló másoknál, ő nem képes erre, arra, amarra, és a végén tényleg nem tanult, a végén tényleg talán még kábítószerhez is nyúlt, vagy ki tudja, mi történt vele. Van ilyen. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne bánjunk könnyelműen ezekkel a szavakkal, mert az ölés, mint kirekesztés a társaságomból, ez egy nagyon komoly dolog. Tudnék, ha haragszom valakire, kirekeztem az életemből. Ha nem csak azon a napon haragszom rá, akkor ez történik. Merem azt a bátorságot venni, hogy azt mondjam rá, hogy ő nem érdemes arra, hogy vele foglalkozzam a továbbiakban. Megöltem a magam számára. Kirekesztettem a saját társaságomból. És ezek a szavak, amiket Jézus Krisztus említ, ezek is tulajdonképpen erre valók. Megbélyegzem azt az embert azért, hogy vele már ne kelljen foglalkoznom, ne kelljen törődnöm. Ha bajban van, ne kelljen rajta segítenem, ne kelljen meghallgatnom a problémáit, és így tovább. Nem öltünk? Olyan biztos ez. És úgy folytatja Jézus Krisztus, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Vagyis ráér még a keresztelő is. Ha eszembe jut, hogy van egy haragosom, aki így mondja, hogy aki rád haragszik. Figyelembe szoktuk ezt venni? Hogyha mi haragszunk valakire, azt még csak-csak, de hogy ránk haragszik, általában lepereg rólunk. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez pedig fontos. Mert így is ki tudom rekeszteni, ez a legkedvezőbb módja rám nézve, hogy kirekesszem a másikat, hogy hát ő haragszik rám, ő baja, ám tegye. Akkor én nem foglalkozom vele. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem. Ha te kirekeszted az életedből, a gondolatvilágodból, akkor nem lesz vele kapcsolatod. Nem tudsz neki jó tanácsokat mondani. Nem tudod biztatni, nem tudod figyelmeztetni, amikor rossz úton jár. És ez kárára lesz neki. Ezt felmered vállalni? Azt mondja Jézus Krisztus, inkább menj oda és békülj ki vele. Csak azért, hogyha bajba jut, akkor könnyebben segíthess rajta. Akár hozzád is tudjon fordulni segítségért. Mi mennyire magunk körül forgunk és a magunk szempontjait érvényesítjük mindenben. És így folytatja, békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Ez egy példázat. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy olyanok vagyunk, mint az az ember, aki abban a korban a bírósági eljárás a városban folyt. Ott volt bíró. És a két haragos ott volt a faluban, vagy szomszédtanyán, és nagyon haragudtak egymásra, feljelentették egymást, és most mennek a bíróhoz. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy békülj ki hamar, amíg az úton vagy. Ugye peren kívüli megegyezésre hívja a mai szakkifejezéssel Jézus Krisztus az embereket, mindenkit. Ez mindenkinek szól, nekünk szól. A haragosainkkal egyezünk meg peren kívül, mert jaj lesz nekünk, hogyha odaérünk, és a bíró mondja ki az ítéletet. Nem biztos, hogy jól járunk, sőt. Miért mondja ezt? Hát abban a korban, meg minden korban, ez tényleg kétséges volt, azért is, mert az emberek elfogultak saját magukkal szemben, és mindenki meg van győződve arról, hogy neki van igaza. Meg nyilván azért is, mert minden korban a bíróság nem volt tökéletes. Ítélhetett rosszul, megtéveszthették, sőt, akár még le is fizethetik. Ez így van. De miért mondja Jézus Krisztus ezt, hogy nem biztos, hogy jól járunk, ha nem békülünk meg idejébe? Mert az Isten elé megyünk ítéletre, őt nem lehet megvesztegetni. Ő biztos ítéletet mond, ott az első dologra figyelmeztet, hogy mindnyájan azt hiszük, hogy nekünk van igazunk. És ha az Isten előtt meg fogjuk nézni, akkor azt fogjuk látni, hogy mind a két félnek fél igazságai vannak. Na lehet, hogy az egyiknek háromnegyed, a másiknak negyed. No, de az Isten nem a másikért fogja rajtam számon kérni, hanem a sajátomat. Tehát egyikünk se jutalmat fog kapni, hanem mind a ketten rosszul fogunk járni. Míg ha megbékélünk egymással, mind a ketten jól fogunk járni. Az Isten erre példát mutatott, pedig neki 100%-ban igaza volt, és nálunk volt a bűn 100%-ban. Mégis lejött hozzánk peren kívül megbékélni. Jézus Krisztus élete erről szólt. Odáig merészkedett az Isten, hogy azt mondta, hogy én inkább magamra vállalom az összes bűnödet, csak hogy megszabadítsalak tőle, hogy békében lehess velem, hogy hozzám fordulhass és elnyerhesd az én segítségemet, hogy ne kelljen nélkülem élned és meghalnod, ne kelljen elkárhoznod. Az Isten nem kirekesztett az ő isteni életéből minket, hanem befogadott Krisztusban. És ha ő ezt megtette, akkor nekünk nem marad más hátra. Hát egyrészt sürgősen elgondolkozni ezen is. Sürgősen elfogadni ezt a békejobbot. Mert ha ezt nem fogadjuk el, akkor mi vár ránk? Jogos, örökkévaló ítélet. De nem csak elfogadni ezt dolgunk, hanem kiterjeszteni ezt a körülöttünk élőkre. Ha nekünk megbocsátott az Isten, mi jogon nem bocsátunk meg. Mi jogon rekesztünk ki bárkit az életünkből. Mi jogon tagadunk meg segítséget, tanácsot bárkitől. Adja Isten, hogy megértsük ezt a parancsolatot, hogy a ne őj nekünk is szól. És idejében változzék az életünk. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett 239. dicséret harmadik versét. Adjad, hogy teljes szívemből engedjek vétetteknek, te is ingyen kegyelmedből kegyelmez vétkeimnek, ígéd légyen eledelem, melyen lelkem tápláljam és megóvjam, ha ínség ellenem támad, el ne nyomassam.
Adjad, hogy teljes szívemből engedjek vég. tetteknek. Te is ingyen kegyelmedből, kegyelmez vétkeimnek, ígéd legyen eledelem, melyen lelkem tápláljom, és megóvjom, ha ínség
Jöjjetek, imádkozzunk fennállva ismét. Istenünk, köszönjük, hogy lélekben eléd állhattunk most. Köszönjük, hogy még nem az ítélet trónja elé, hanem a te könyörülő és kegyelmes színed elé Jézus Krisztusban, aki meghalt a bűneinkért. Segíts, hogy komolyan vegyük ezt, hogy neked mi a véleményed az életünkről, a dolgainkról, a gondolkodásunkról. Te igazítsd helyre a mi gondolkodásunkat, hiszen olyan messze tudunk járni sokszor attól, amit te mondasz. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy te nem kirekesztettél minket, hanem befogadtál Jézus Krisztusban, egészen a halálig menő szeretettel. Könyörülj rajtunk, hogy mi sem merjünk másképp viszonyulni másokhoz. Könyörülj rajtunk, hogy megértsük, milyen nagy kincs ez, hogy te befogadtál minket. Hogy megértsük, hogy milyen érdemtelenek vagyunk mi erre. Hálával hadd teljék meg a szívünk irántad. Kérünk téged, könyörülj mindazokon, akik az élet nehéz terheit cipelik. Könyörülj a gyászoló testvéreinken, könyörülj azokon, akik betegséget hordoznak, vagy beteget ápolnak. Könyörülj azokon, akik súlyos felelősségeket cipelnek a munkahelyükön, vagy sok-sok rászakadó feladattól azt sem tudják, hogy hova kapjanak. Uram, te tudsz adni nekünk megújulást, erőt, békességet. Kérünk téged, légy mindnyájunkkal. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most foglaljunk imánkba a tágabb kört, egész népünket a szózat éneklésével.
Rendületlenül sírod is, mely ápol seltokor. O nagy világon e kívül nincsen számodra áldjon vagy várjen sors keze, ítélned, élned halnod kell. Áldjon vagy várjen sors keze, élned halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 200. dicséretet énekeljük mind a 6 rövid versével. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!